Az egészségügyi üzlet kiadók gondozásában megjelent a top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben. Nem lehet elmenni a téma mellett egy ilyen műsorban. A vendége maga a főszerkesztő Lengyel Lévia. Üdvözlöm.
Köszönöm szépen a meghívást.
Egészségügyi üzlet azonnal, tehát ez a mínusz harmadik kérdés, jó, hadd tegyem föl. Kinek üzlet az egészség? Az egészségügynek, vagy magának a betegnek?
Hát ugye azt szokták mondani az orvosok, hogy az egészség nem üzlet. De hát azt gondolom, hogy egy ekkora piac.
Erre létrehozott egy kiadót. Egészségügyi üzlet.
Igazából adta magát a felvetés, hogy azért mi mégiscsak az egészséggel és az üzlettel foglalkozunk, mert hogyha egy top 30 kiadványt kiadunk, amiben benne vannak a legnagyobb bevételi eredményekkel rendelkező szereplők, a top 30, akkor igenis az üzletről beszélünk, mert azt is nézzük egyébként a kiadványban, mindazon túl, hogy a legbefolyásosabb top 30 szereplőt megmutatjuk a magánegészségügyben, hogy egyáltalán miért alakult így a piac, mi az, ami katalizálta, hogy jutottunk el oda, hogy 10 milliárdos nagyságrendű bevétellel vannak az első helyezettek, és akkor csak az ellátókat nézzük, tehát ebben például a diagnosztikai cégek nincsenek benne, csak és kizárólag a járó és a fekvő ellátók. Tehát azt gondolom, hogy persze az egészség nem üzlet, ha orvosi szemmel nézzük, de hogyha befektetői szemmel nézzük, egy klinika tulajdonosaként nézzük, akkor az egészség az üzlet is.
Beszéljünk egy picit még a kiadványról, ami novemberben fog megjelenni. A top 30 legbefolyásosabb szereplő a magánegészségügyben. Ez egy rang, erre a listára fel kerülni. Ranglista, mi alapján hozták létre ezt a listát?
Hát egész örömmel mondhatom, hogy ez egy rang. Tehát múlt héten fejeztük be a szavazást, és nagyon sok a listán lévő szereplő hívott fel, hogy sikerült ebben maradni. Elmondom, hogy hogy született ez a lista. Először is néztük azt a top 30-50 szereplőt, akik a legnagyobb bevétellel rendelkeznek Magyarországon a magánegészségügyben. Az ő felső vezetőiket vettük egy egyes listára. Aztán volt egy kettes lista, mindazok, akik ebbe a listába nem kerültek be, de mégis úgy érezzük, hogy például diagnosztikai szolgáltató, aki a ellátóknak, a járó és fekvőbeteg ellátóknak a listáján nincs rajta, de mégis egy befolyásos szereplő, vagy akár olyan egyéb személyek, elemzők, tanácsadók, vagy akár a finanszírozói oldal. Ez volt a kettes lista, és ezt a két listát tulajdonképpen egy szakmai zsűrivel vitattuk meg. A szakmai zsűrinek az volt a legfontosabb kritérium, hogy olyan szereplők kerültek föl a listára, akik maguk ellátót nem vezetnek. Tehát tulajdonképpen nem kórházigazgatók szavazták meg magukat, hanem egy olyan szereplő, vagy egy olyan zsűri, szakmai zsűri, mondom, elemzők voltak benne finanszírozói oldalról, de lényeg az volt, hogy ne legyen vezető pozíciója olyan szolgáltatónál, ami a top 30-ban van.
De egészségügyben tevékenykedő zsűri
Hogyne, persze, tehát csak olyanok voltak benne, akik rálátnak a magánegészségügyre, különben ismeretség alapján döntöttek volna, és nem feltétlenül a szerep alapján. És ez a zsűri még egy harmadik listát is létrehozott, tehát ők még olyan szereplőket tulajdonképpen beszavaztak a listára, akiket úgy éreztek, hogy egy 30-as listán indokolt lenne, hogy ott legyenek. Ebből egy közel 100 fős lista derült ki, és ezt a 100 fős listát tulajdonképpen a rajta lévő szereplőkkel osztottuk meg, és ők szavazták meg a top 30-at. Múlt héten pénteken zártuk le a szavazást, úgyhogy én már tudom, hogy ki lesz a top 30-ban, és abból a szempontból biztos, hogy rang, hogy bár magamat is létlem, hogy nagyon sokan érdeklődnek, hogy sikerült-e bennmaradniuk.
Hát nyilván minden, egy jó listára fölkerülni, azért mindenkinek, vagy egy jó klubhoz tartozni mindenkinek érdeke. Kérdés, hogy mennyire jó ez a klub, tehát hogy van, aki például leveteti magát a Forbes 100 leggazdagabb listájáról, ebben pedig nyilván akkor a szereplőknek valamilyen döntési joga volt, vagy ők fel akartak kerülni.
Nem volt olyan szereplő, aki rajta lenne a listán, és úgy döntött, hogy nem szeretne rajta lenni. Azért ez más, itt nem arról beszélünk, hogy kinek mekkora az egyéni bevétele vagy a vagyona, hanem arról beszélünk, hogy az a 30 szereplő, aki a jelenlegi, de inkább azt mondom, hogy aki a jövő egészségügyét, magánegészségügyét alakítja, az a 30 szereplő van rajta.
Joggal merül fel a kérdés, hogy kinek szól ez a kiadvány? Kinek kell tudnia, hogy melyik az a 30 legbefolyásosabb magánegészségügyi intézmény? Főleg akkor teszem fel a kérdést, amikor a magyar átlag lakosság nem feltétlen teheti meg, hogy magánegészségügyi intézménybe menjen, hogyha nem tudom, szülésre kerül sor, műtétre, vagy bármilyen egészségügyi problémára.
Hát először is azt gondolom, hogy a számok nem ezt mutatják. Tehát nem a lakosság hedonista gondolkodásából fakad, hogy növekszik a magánegészségügy, hanem abból, hogy ez a kényszerhelyzet. És azért azt látjuk az utóbbi időben, itt zárójelbe teszem, hogy persze a jelen helyzet azért egy új helyzetet eredményez, de azért látjuk az utóbbi mondjuk 10 évben, hogy azért nem úri huncutság már, hanem széles társadalmi rétegek jelennek meg a magánegészségügyben, ahol egyébként az is látható, és ez látható a szülészetben is, amivel a kiadvány is foglalkozik, de látható más területen is, hogy lehet, hogy erőn felüli kiadás, akár egy magánszülés. A kiadványal azért az volt a cél, hogy legalább annyira szóljon a szakmának, mint a laikus közönségnek. Gondolom, hogy a szakma elsősorban a top 30 szereplőt fogja legelőször megnézni, de magát a kiadványt úgy állítottuk össze, hogy azért a top 30-as lista, tehát a szereplők listája mellett számos olyan anyaggal foglalkozunk, ami mindenkinek, aki valaha volt és lesz páciens a magánegészségügyben érdekes lehet.
Vannak mindenféle ilyen egészségügyi termékek, például a menedzser szűrés, meg, tehát nyilván ami már a... most a korosztályt tekintjük, a 30-40-es korosztályt is már érinti. Például azt nézték, hogy mondjuk egy menedzser szűrés, akkor nézzük ezt, vegyük ezt mintaként, hogy a menedzser szűrés mennyibe kerül például? Tehát az ár alapú megkülönböztetés az volt, vagy hogy mi tartozik ebbe bele, vagy hogy milyen orvosok végzik ezeket a szűréseket?
Ez egy speciális terület a magánegészségügynek, és ez elsősorban vállalati szerződés alapú. Tehát az, hogy ki melyik szolgáltatóhoz fog kerülni menedzser szűrésre, azt valószínűleg a HR osztály fogja az adott cégnél eldönteni. Ez egy speciális szegmens a magánegészségügynek. Mi nem elsősorban ebben foglalkoztunk, hanem azzal a területtel foglalkozunk egyébként, amikor magánegészségügyről beszélünk, mert ez a nagyobb része, amikor valaki bemegy, és valamilyen vizsgálatot, vagy akár beavatkozás saját zsebből kifizet.
Akkor beszéljünk most már az okokról, mert ugye vannak vélt vagy valós okok. Önnek van erről egy egészen tiszta képe, hogy 2017-ben mi történt Magyarországon az egészségügyben, és hogy miért terjedt el a magánegészségügyi intézményeknek a használata.
A 2017-et azt mindenképpen mérföldkőnek tekintem, nem feltétlenül a piac fejlődésében, hanem a fejlődési fokának egy mértéke volt, vagy egy mértékegysége volt. Ugye a 2000-es évek és a 2010-es évektől látszott, hogy az állami egészségügy az folyamatosan romlik, a hozzáférési lehetőségek azok korlátozottak voltak, mint ahogy említettem is, nem azért indultak el a magánszemélyek a magánegészségügy irányába, mert ehhez volt úri kedvük, hanem azért, mert azt látták, hogy egyébként ezt a szolgáltatást nem tudják igénybe venni. A 2017 az azért volt vízválasztó, mert az első pénzügyi befektető megjelent, ugye Csányi Sándor, az OTP-nek a tulajdonosa, a Budapesti Egészségközpontban vásárolt részesedést. Én úgy gondolom, hogy ez egy üzenet volt. Üzenet volt a piacnak, üzenet volt a szereplőknek, hogy igenis egy pénzügyi befektető lát fantáziát a magánegészségügyben. És abban a szempontból volt vízválasztó, hogy tulajdonképpen 2017 júliusában történt ez a tranzakció, és onnantól kezdve iszonyatosan felgyorsult a piacnak a konszolidációja. Gyakorlatilag hónapról hónapra jelentették be a szolgáltatók, hogy melyik már meglévő akár magánrendelőt vagy magánintézményt vették meg. Tehát, hogy ez az 5 évben, ez az első 2-3 év az ezzel telt, és aztán jött a Covid. És ugye a Covid, a pandémia az hihetetlen mennyiségű ember terelt a magánegészségügy felé, ez is növelte a magánegészségügynek az igénybevételét, és hát nem
lehet tudni, hogy miért?
Hát mert nem tudtak elmenni az állami szolgáltatókhoz. Ugye, ha kezdjük azzal, hogy önmagában a Covid ellátás miatt leállt az állami ellátás, az orvosokat elrendelték, a szakrendelőből az orvosokat elrendelték, Covid osztályon dolgoztak, tehát nem volt állami ellátás gyakorlatilag, és ugye a mindenféle vizsgálattal és beavatkozással elindultak a magán felé. Arról nem beszélve, hogy például már a Covid kapcsán ugye a várólisták, például az ortopédiai várólisták olyan lehetetlen mértéket öltöttek, hogy egy magánszemély, aki valamilyen vagyonnal rendelkezett, vagy akár a családja, úgy döntött, hogy inkább nem vár 4-5 évet, hanem azt a mondjuk 2-2,5 milliós műtétet megfinanszírozna. És aztán a következő katalizátor hatás, ami azt gondolom, hogy nagyon jelentős volt, az pedig a hálapénz kivezetése. Többek között ugye mi is foglalkozunk a magánszülészet kérdésével, egyértelműen látszik, hogy az, hogy nem lehetett hálapénzzel orvost választani, tehát a klasszikus szabad orvos választás korlátozódott azáltal, hogy nem lehetett hálapénzt fizetni, ez iszonyat tömegeket terelt a magánegészségügyben, tehát 2020-ról 2021-re az első kezdődött, tehát az első COVID évről 46%-ot növekedett a magánszülések aránya, ami azt gondolom, hogy óriási mérték.
Nagyon érdekes egyébként, mert most van ugye két fogalom, van a hálapénz, meg van a szabad orvos választás, és akkor az a kettő ez szorosan összefüggött az évek során. Mindenki egy picikét úgy húzta a száját, meg mondta vált, hogy hát igen, hálapénzt kell adni az orvosnak. De közben meg itt az jön ki, hogy valójában annyira nem is volt az olyan rossz idő, hogy a hálapénzt oda lehetett adni az orvosnak, ezáltal a szabad orvos választás volt. Akkor itt most hol van az igazság?
Én azt gondolom, hogy azt mindenképpen rögzíteni kell, hogy ez egy történelmi tett volt, tehát bármi egyéb következtetéssel nem foglalkoznék most itt, de az, hogy a hálapénz nagy mennyiségben, vagy nagy tömegek számára tulajdonképpen tiltottá vált, vagy végeredményben sikerült valamilyen szinten kivezetni.
Igen, sikerült kivezetni?
Én azt gondolom, hogy nagy mennyiségben igen, de persze látok és látunk olyan megoldásokat, amik akár ezt tovább élik, vagy akár azt is, hogy van hálapénz. Azt az aspektusát egy picit megkapargatnám a hálapénznek, amit én látok a betegfórumokban. Nagyon sok témával foglalkozom, nőgyógyászattal, onkológiával és ortopédiával vagyok idézőjelben jó barátságban, tehát ezeken a területeken dolgoznak az ügyfeleim nagy része. És én azt látom, hogy a hálapénz az ugye egyfajta ilyen vélt biztonságnak a megvásárlása volt, és én azt látom most a betegfórumokban.
Vélt?
Hát vélt, hiszen nem volt egy szerződés, egy kontraktus, hogy akkor nézze, én most adok magának pénzt, és akkor én ettől ezt is ezt fogom
kapni.
Ez egy
ilyen hallgatólagos megállapodás.
Igen, de a betegek, amikor megkérdezték régen ennek a kutatói a beteget, hogy miért veszik, akkor azért vették, mert azt gondolták, hogy azon túl, mert így szokás, mert hogy ezzel vásárolnak egyfajta biztonságot.
Nyugalmat.
Egyfajta jó ellátást, egyfajta törődést ezzel vásárolnak. És a hálapénz kivezetésével azért megjelent a betegekben az, hogy jó, de akkor most mi lesz? Most hogyan fogom ezt a biztonságot? Kutattuk nyáron 400 fő részvételével a magánszülészetet, és az derült ki, hogy tulajdonképpen már a szülés előtt eldöntötték, tehát mielőtt teherbe estek, de legkésőbb akkor eldöntötték a hölgyek, hogy ők magánszülészetet fognak választani, mert orvost akarnak választani.
De ez egy érdekes dolog, nem? Tehát, hogy azért ez is egy folyamatnak a része. Tehát ez akár generációs, mit tanultunk a szüleinktől. Mondjuk az én szüleim még nyilván mentek az államiba, és akkor volt, aki volt, ők azt ugye elfogadták. De aztán valahogy ez így bejött.
Hát ők is fizettek hálapénzt.
Ebbe biztos vagyok.
A szüleink is fizettek hálapénzt.
Igen. De az is akkor benne volt a szabad orvosválasztás. Sőt, tehát akkor igazán ment, akkor még nem is nagyon takargatták, hogy borítékkal mennek be bár én ugye nem emlékszem erre az aspektusra, pont nem emlékszem. De
szültem gyereket, úgyhogy.
Borítékkal lépek be a rendelőbe, azért az úgy nem volt egy ilyen hallgatólagos megállapodás volt. És ugye ez egy tök érdekes aspektus, hogy azt mondta, hogy történelmi lépés volt, de valahol egy ilyen történelmi szokásról beszélhetünk, amit meg kellett változtatni, vagy megváltoztattak. Tehát ez már így beleivódott így a társadalmunkba, hogy ez így van, ezt így el kell fogadni, ezzel megyünk el egészségügyi intézménybe.
A szülés ebből a szempontból biztos, hogy egy különleges téma. Ha átnézünk tőlünk nyugatra, csak a Lajtától nyugatra, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy a hölgyek zöme jellemzően bemegy a kórházba, a választott intézményébe, és az ügyeletes orvosnál szül. Egyébként látszik is, tehát, hogy mi is ebben a kutatásban, amit említettem, ebben kiderül, hogy a szülés előtt a hölgyeknek nincsen orvosa, választanak egy intézményt, és ott választanak egy orvost, de orvossal szülni drágább a magánkórházban, mint az ügyeletes orvossal. És van egy olyan réteg, aki ezt a pár százezer forintot már nem teszi hozzá, hanem azt mondja, hogy jó, én fogok szülni, ebben a klinikában fogok szülni az ügyeletes orvosnál. De tőlünk nyugatra teljesen elterjedt, hogy nem választanak orvost. Ez egy régi szokás, vagy ez egy magyar szokás, de én azt gondolom, hogy az én lányom majd egy olyan szülészetre menjen be, ahol azt gondolja, hogy biztonságban lesz, és szül annál az orvosnál, mondjuk 10-15 év múlva, akihez kerülni fog. És azt gondolom, hogy így kell ennek működnie. Ez egy magyar szokás, ez egy nagyon jellegzetes magyar szokás, ezt is le tudjuk vetközni talán az évek alatt.
Ön 17 éve dolgozik a magánegészségügyben.
Hát csak 15, de...
15, bocsánat. Igen. Na, prím szám. Nem, a 15 az 15 nem.
Na, nem.
Tehát 15 éve dolgozik a magánegészségügyben. Ez azt jelenti, hogy nagyjából gondolom van egy rálátása arra, hogy milyen szokások alakultak, hiszen nem véletlen, hogy létrejött ez a lista is. Még egy picit itt maradva a szülésnél, és hogy ki hova megy szülni. Ez például, hogy a hálapénzt kivezették, és most majd lesz egy döntési lehetősége a szülőknek, hogy akkor magánegészségügy vagy állami, ez ön szerint merre fog haladni? Ez fog változni? Vagy most ez egy ilyen drasztikus, nem tudom, elindulunk erre, és akkor most már mindenki a magánegészségügybe fog szülni, vagy ez esetleg fog egy picit konszolidálódni?
Bennem is sok kérdés van ezzel kapcsolatban. Egy dolgot biztosan tudok, amikor 2020-ban megcsináltuk ezt a kutatást, hogy alakul a magánszülések aránya, akkor még egy picit alacsonyabb volt, viszont nagyon sok minden változott 2020 óta. Az egyik és legfontosabb változás, hogy 2020-ig a magánellátók kapacitása szabott tulajdonképpen egy korlátot a magánszüléseknek, viszont 2021-ben, illetve idén is indult el magánszolgáltató a szülészetben. Tehát két új szülészet van. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy most van egy olyan harmadik nagy szereplő, aki belépett a piacra, és nagy esetszámmal tudja kiszolgálni a kismamákat, tehát van náluk bőven kapacitás a szülésekre. Szerintem ez még fog egy növekedést okozni, tehát ezzel a harmadik szereplővel, harmadik, negyedik szereplővel még fog növekedni a magánszülészeteknek a forgalma. Ami egy nagy kérdés, és ebben nem szeretnék mélységében belemenni, de ugye látunk modelleket egyetemi klinikák és magánszolgáltatók együttműködésében, nem zárom ki, hogy esetleg olyan szülészeti klinika, akár magánszolgáltató szók piacára lép, egy olyan egyetemi klinika, vagy akár állami klinika, amivel egy picit még inkább a szereplőknek a száma növekszik. Igazából ugye itt azt kell eldönteni, vagy azt dönti el a kismama, hogy ő milyen körülmények között szeretne szülni. Jellemzően a távolság nem számít, ez látszik, ez egyértelműen látszik, de egyébként ez a nagyértékű, akár műtéti ellátásban is látszik más szakterületen, hogy egy adott műtétér, egy adott sikert ígérő műtétér messzire is elmennek a betegek, az a kismamáknál is így van, iszonyat mobilisak a szülészetben. Jó, hát ebbe hozzátartozik az is, hogy Budapesten vannak a magánszülészeti klinikák. De én azt gondolom, hogy nyilván nem fog mindenki magánszülést választani, tehát fog növekedni, én szerintem még fog növekedni, én azt gondolom, hogy ha most 46% volt 21-ben a magánszülő, vagy 46%-kal növekedett az aránya, és közben már tudjuk, hogy 2022 első fél évében a Budapesten született babák 34%-a magánklinikán született, ami egy óriási szám, óriási szám. Én azt gondolom, hogy ez föl fog menni 50 környékére.
Ugye itt rengeteg kérdés felmerül. Egyrészt az, hogy ilyen formán érzi-e majd az állami egészségügy, hogy akkor ezzel ő tehermentesítve van, és akkor nem is lesz motiválva arra, hogy fejlődjön, vagy pont az ellenkezője fog történni.
Jelenleg egyrésztről az állami kórházaknak a finanszírozása az ugye egy átlag finanszírozása, 19-es bázisra vannak jelenleg finanszírozva, tehát nincsenek arra ösztönözve, hogy többet, jobbat csináljanak, és a másik kontraproduktív elem az pedig az orvosi bérrendezés. Nagyon jó az egészségügyi szolgálati jogviszony, szintén történelmi, hogy az orvosok béréhez végre hozzányúltak, de az látszik, hogy ugye itt a teljesítmény nincsen differenciálva, sem a tudományos fokozat, sem a teljesítmény. De mint az előbb említettem, hogy ha abból indulunk ki, hogy látjuk, hogy az egyetemi klinikák, akik ugye alapítványban működnek, lépnek a magánpiacra, hogy onnan bevételt szerezzenek, akkor azt gondolom, hogy ez egy adekvát történés lenne a szülészetben is.
Egyetlen egy dolog még eszembe jutott a szülészettel kapcsolatban, hiszen a kiadvány az a szülészetre fókuszál, legalábbis így írják, hogy ez egy kiemelt téma, és ugye vannak, most lehet, hogy vannak kivételek, de én azért gyakran hallottam olyat, amikor a kisfiamat vártuk, hogy a magánszülészeten, hogyha bármilyen probléma felmerül, akkor jön a rohanmentő, és ugyanúgy beviszi az állami ellátásba. És most bólogat.
Ez
és ezen egyértelmű.
Ez így van, ez minden, magánellátónál.
És akkor
van,
az elszórt másfél millió forint, az akkor hol térül meg? Mert akkor ugyanott fog szülni a kismama, ugyanott fogja az első napokat tölteni, mert ugye itt a magánegészségügyben az van kifizetve, hogy kvázi szállodai ötcsillagos ellátásban részesül a kismama, és aznál az orvosnál szül, akit választott. Na, jön egy probléma, elviszi a mentő, és bemegy az állami ellátásba. Mi történik ilyenkor? A magánegészségügy milyen garanciát tud vállalni?
Hát azt gondolom egyrésztről, hogy legfőképpen ez nem az én asztalom. Azért szerencsére ez egy kis arányban fordul elő, de ez egy teljesen jogos felvetés. Ez ugyanígy igaz akár egy ortopédiai műtétre is, vagy bármire. Tehát mindig ott van a klinikai háttér, ahova a beteg bekerül. Tehát hogyha valamilyen olyan probléma van, amire már akár annak a klinikának nincsen ellátása, akkor valóban, és ez is, amit említett, ez is így van.
Na de és elnézést, ezért kérdezem.
Ez egy nagyon komoly probléma.
Ez egy komoly probléma, mert most a legbefolyásosabb magán egészségügyi intézményekről beszélünk, hogyha ebben nincs fejlődés, akkor miben lesz?
Az, hogy ennek mi a financiális része az adott pácienssel, erre nekem nincsen rálátásom. Általában azért ezek az esetek nem feltétlenül jutnak el hozzám. Nem is olvasgatok ilyen történeteket mondjuk a Facebook csoportokban, de egyébként minden... nem hiszem. A betegcsoportokban azért igen, általában igen, a legnagyobb szennyes ott van. Azt ugye tudni kell, tehát ugye minden ellátónak, minden magánellátónak van egy klinikai háttere. Az, hogy ő milyen formában látja el a magánszolgáltatótól kerülő beteget, az egyedi szerződésre múlik. Erre nekem nincsen rálátásom.
Hát akkor erre kaptunk is választ, meg nem is, viszont lejárt az időnk, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt volt ma velünk. Egy picit betekintést nyertünk abba, hogy miért is született meg ez a lista. A top 30 legbefolyásosabb szereplőről beszélgettünk a magánegészségügyben. A kiadvány főszerkesztőjével, Lengyel Líviával.